A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az Isten tiszteletünk elején a 168. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább a 168. dicséret éneklését a második, harmadik, negyedik versével. Istennek szent igéjét úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Márk evangéliuma második fejezetében, az első 12 versben.
Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, tudnélik Jézus, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal látta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat, és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk. Eddig a felolvasott ige, értek, feleljünk Istenünk igéjére imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük neked az elmúlt hetet, a tegnapi esküvőt is, az egész hetet örömeivel, bánataival együtt, amelyek eszközeit csupán, hogy hozzád forduljunk, téged keressünk és téged dicsőítsünk. Köszönjük a kapcsolatot, amelyre teremtettél, és hogy meg akarod újítani azt velünk napról napra. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét is, amelyet ma elénk adsz. Látod, Urunk, hogy a hála mellett még mi mindennel van tele a szívünk. Ma igéd bátorítása alapján különösen is kérünk betegeink gyógyulásáért. Add, hogy ne fáradjunk bele mások hordozásába, kérünk kitartásért, hogy ne adjuk fel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy teremtőnk akaratának pontos tolmácsa. Ezért életbevágó, hogy az igére figyeljünk. Kérünk, segíts ma ebben minket. Köszönjük, hogy ma is lehet a te szavad nyomán gyógyulni. Kérlek, taníts meg tőled kérni mindent. Szabadíts meg minket terheinktől, és akkor megnyílik a szívünk és szánk feléd, és embertársaink felé is. Kérünk, tégy minket először is a tieddé, azután pedig szabadnak engedő, téged mindenkinél jobban szerető tanítványaiddá. Urunk, nem akarjuk nélküled a semmit cselekedni. Szólj hozzánk, és mi hallgatunk a te szavadra. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igének hallgatására készülve a 226. dicséretünk második versét énekeljük, gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Így kezdődik. Istennek szent igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, Márk evangéliuma második fejezetében, a 9. verstől a 12. versig. Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a nyoszójádat és járj. De hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának, mondom neked, kelj föl, vedd fel a nyoszójádat és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszójáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindnyájan elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent ezt mondva, még sohasem láttunk ilyet. Kedves testvéreim, márciusban történt, hogy valami hasonlót éltünk át a családban, hogy édesanyja agyérgörcsöt kapott. Hála Istennek, hogy nem lettek maradandó következmények, de úgy félelmetes volt az adott pillanatban látni azt, hogy az egyik fele lebénul, és nem tud mozdulni, nem tud beszélni. Most már tudom, hogy azonnal ilyenkor mentőt kell hívni, mert minél hamarabb ér oda, annál könnyebb visszaállítani az eredeti állapotot, ha az Isten könyörül a betegen. Az történik ilyenkor, hogy az agyban hirtelen megpattan egy ér vagy görcs támad, ami elzárja az utat, és ezzel okozza a bénaságot. Tehát a központban van egy gátlás, ami miatt nem továbbítódnak tovább a parancsok, és szinte ott vissza van szorítva az élet, egy keringési rendellenesség, ami attól függően, hogy milyen agyi területeket érint, bénítja a testet. Mint ahogy ennél a történetbeli betegnél is. Megvan a keze, megvan a lába, de nem tud járni. Szeretne cselekedni, de a mozgató idegek nem engedelmeskednek. A fejében ott van a gondolat, és szeretné kimondani, de nem engedelmeskedik a nyelv. Testileg volt ez a beteg béna, de gyakran tapasztalom, hogy igazából lelki értelemben is mi ilyenek vagyunk. Hogy nem tudom megtenni, amit tennem kellene. Valami meggátol, valami tehetetlenné tesz. Nagyon szeretném, ott lehet bennem az elszánás is, de mégsem megy. Szorongat, de nem vagyok képes változtatni. Szorongat egy bűn, talán már látom is, de nem tudom másként tenni. Vagy nem tudok kimozdulni egy állapotból. Nem vagyok képes szolgálni mások felé. Másokra vagyok én utalva, hogy engem szolgáljanak ki. Először nézzük meg ennél a történetnél maradva, hogy mik lehetnek a gátló, bénító tényezők az ember életében, majd fordítsuk a figyelmünket a gyógyító Krisztus felé. A történetben szerepelnek farizeusok, azok a zsidó emberek, akik a törvény cselekedeteiből akartak megigazulni, akik nagyon jól ismerik a parancsolatokat, és azt gondolják, hogy be is tartják azokat. Ők szúros szemmel néznek Jézusra, pláne itt az otthonában, Kapernaumban, közel van Názárethez ez a kisváros, és ezzel a gondolatokkal szinte kizárják Jézust az életükből, és nem kell nekik a megváltás, tulajdonképpen magukat akarják így a törvény cselekedeteiből megváltani. Maguk akarnak bejutni az Isten országába, csak ez a nagy emberi akarás megbénítja őket. A törvény bilincsei is megkötöznek, hogy nem tudjuk akkor elfogadni, befogadni Jézust, és lehet, hogy másokat sem. Vagy van egy szilárd elképzelésünk arról, hogy miként üdvözüljünk, milyennek kell lenni egy hívő embernek, vagy milyennek kellene lenni másoknak is. Mit kellene cselekedni ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Ezt és ezt megteszem, és akkor jobb leszek. Isten szeretni fog, vagy közelebb jutok hozzá, vagy vannak sajátos ceremóniáink, amit próbálunk betartani, és azt gondoljuk, hogy elég. És ezzel a kegyelem útját zárjuk el, az Isten szeretetének az útját. Mert ebbe a fajta gondolkodásmódba nem fér bele Jézus Krisztus keresztje, ami egyedüli útja az üdvösségünknek. És hála Istennek, hogy ő eltervezte a megváltásunknak az útját, hogy nem nekem kell tennem, mert Jézus Krisztus már mindent megtett, értem, helyettem és miattam, és ő tart meg bennünket, és nem magunkat tartjuk meg. Nem leszek tökéletes, de van egy Uram, akinek kegyelme tökéletesen elég lesz mindenre, minden élethelyzetbe, minden kísértésbe, minden akadályosztatásba. Aztán bénító lehet a magunk körül forgás, az önzés. Amikor mindent azért teszek, hogy figyeljenek rám, dicsérjenek meg, dicsőséget adjanak nekem, én vagyok a központ. Persze ezt nem szoktuk így kimondani, vagy elismerni, hanem becsomagoljuk valamilyen köntösbe, valami díszes, vagy éppen hívő köntösbe is, amikor eltereljük saját figyelmünket is. Ugye azért szolgálok, hogy elismerjenek, hogy én lehessek a legjobb anya, a legjobb nagymama, testvér. És hogyha nincs így, akkor lehet, hogy szabályosan rosszul is érzem magamat, vagy még testi betegségeket is produkál a szervezetem, csak azért, hogy most velem foglalkozzanak, és ilyenkor nem igazán segítenek a gyógyszerek, ilyenkor is csak az Isten kegyelme segít, hogy kiemel, és nem magam körül forgok, hanem ő lesz az életemnek a középpontja. Aztán megbéníthat a földhöz való ragaszkodás, a földiekkel való törődés. Ennek is lehet többféle alfaja, amit lehet, hogy úgy nevezünk, hogy aggodalmaskodás és félelemkupac, vagy éppen úgy, hogy pénzéség, lehetne sokáig sorolni, ezt a kettőt emelem inkább ki. Amikor mindent az határoz meg, hogy mi mennyit ér, mibe kerül, nekem legyen, és azért nem érek rá szolgálni sem, mert más dolgom van. A többhöz még többet kell keresnem. Vagy félek kiadni a kezemből, amit szorongatok, mert akkor azt gondolom, hogy kiszolgáltatottá válok, és ezért még inkább tartalékokat halmozok fel. Ez határozza meg az ember életét, hogy mennyit keres, milyen házban lakik, vagy fiataloknál lehet ezt látni, hogy milyen ruhákban jár, vagy ez az egyedüli beszéd téma, hogy hol tart a gazdaság, vagy hol tart a politika. És megnyilvánulhat ez azoknak az életében is, akiknek sok van, de azoknak az életében is így, akiknek kevés van. De lehet a bénaság oka egy be nem ismert bűn, hát tulajdonképpen az önzés, meg az aggodalmaskodás, vagy a pénzéség is ebbe a kategóriába tartozik. Ott a vérrög, hogy elzárja az utat Jézus kegyelme előtt. És ez a vérrög, ez nem látható pontosan, mint ahogy egy agyi történésnél is csak a CT tudja kimutatni azt, hogy hol is van a baj. De azt mondja az Isten igéje, hogy ami nem az Isten szerint való az életemben, vagy egyes helyen így fogalmazza az ige, hogy ami nem hitből van, az bűn, és meg is betegíthet, lebéníthat testileg is, lelkileg is. Az Isten igéjének a vizsgálata tud segíteni, hogy felismerjem, hogy hol van a baj, amit meg kellene vallani. A Dávid király imádsága ez volt, hogy vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké valóság útján. Mit tesz minket tehetetlenné? Ő pontosan tudja, kérdezhetjük, kérhetjük erre, hiszen magunktól vakok vagyunk rá. A nagy kérdés inkább az, hogy hogyan tudok megszabadulni, hogyan tudok ebből kilépni, hogyha nem tudok lépni. Lehetnek erre nézve is elképzeléseink. Mint ahogyan én mindig azt szoktam képzelni, amikor fogorvoshoz megyek, hogy nincs nagy baj, csak kisebb beavatkozással vagy gyógyszerrel meg lehet oldani ezt a kérdést. Előfordult már egyszer ilyen is, hogy valóban gyógyszert adott a fogorvos, de legtöbbször nagyobb volt a baj, és nem lehetett csak úgy gyógyszerrel megoldani. Lehet, hogy kihúzta a fogamat, vagy éppen gyökértömés volt, ami el is húzódott ugye ennek a kezelése. Lelkileg is így vagyunk ezzel, hogy hát azt gondoljuk, hogy hát nem olyan nagy a baj, nem kell itt kihúzni semmit, nem kell itt változtatni gyökeresen semmit. Hát eljövök a templomba, figyelek az Istenre, hallgatok egy szép igehirdetést, ami hát lehetőleg azért szórakoztasson is, meg lekösse a figyelmemet, biztasson, vigasztaljon, erőt adjon az Isten, és akkor majd a további napi dolgaimat, a heti eseményeket tudom kezelni, végig tudok menni, majd azon az úton, amin kell. Hát előfordulhat ilyen is, hogy az Isten így munkálkodik egy istentisztelet alatt, hogy megsimogat, körbevesz, de itt ez az ige arról beszél, hogy valami mély változásra van szükségünk. Itt a bénának konkrétan nem arra, hogy mozogjon a keze meg a lába, hanem hogy megbocsátassanak a bűnei. És az Isten igéje szeretne az életünkbe ilyen mélyre hatolni, hogy megbocsátassanak a mi bűneink, hogy felszabaduljunk alapvetően. A gutaütött ember itt négyes segítséget kap, hiszen nem tudott magától közlekedni, de van négy hívő barátja, akik oda viszik Jézus elé találékony szeretettel, a ház tetejét is megbontva. És úgy írja itt az ige, hogy Jézus az ő hitüket látva szólítja meg a beteget. Ez egy pici részlet az igében, de nem olyan pici, nem olyan kicsi, hanem nagyon komoly mondani valót hordoz, és indíthat ez a kicsi részlet úgymond minket imádságra és még több imádságra, a körülöttünk élőkért közbenjárásra. Utasítgathatunk, hogy igen, járjál templomba, meg menj oda Jézushoz, meg tedd másként, de hogyan menjen, hogyha nem bír. Vagy méltatlankodhatunk embereken, talán saját családtagjainkon is, hogy hát miért nem változik, hát miért nem indul el, miért nem hisz. De itt arról beszél ez az ige, hogy az Isten bíz ránk embereket, akiket nekünk kellene vinni, és újra oda vinni Jézus elé, és nem megakadni útközben akadályokon, és nem kiakadni azon, hogy ő még mindig nem változott semmit sem, hanem imádkozni. Imádkozni többet családtagjainkért, országunk vezetőjért, gyülekezeteinkért, református egyházunkért, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát vehetnénk komolyabban az imádság szolgálatát egymásért. És hogyha kezdem gyakorolni, ha még több időt szánok rá, akkor azt élhetem meg, hogy az én Uram még többet bíz rám, és fogékonnyá tesz arra, hogy észrevegyem a bajt. De nem is így mondom, hogy a bajt, hanem az embereket, akik bajba vannak. És Isten többeket is eszembe juttat, és közben, az imádság közben az én szívemet is megtisztítja. Tehát nekünk lehetne vinni másokat Jézus elé, mégpedig hittel, és Jézushoz vinni valakit soha nem hiába való fáradozás, mindig van értelme a kitartásnak, még akkor is, hogyha nem látunk belőle semmit sem. Hiszen a segítség útját azt az Isten tervezi el, és nem mi gondoljuk ki, és nem mi erőltetjük rá bárkire is. Ez az Istennek az útja. És nyilvánvalóan nem ért volna semmit ez az emberi segítség, hogyha Jézus nincs ott, mert egyedül neki volt hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnt. Jézus látva a hitüket, mondta ezt, fiam, megbocsáttattak néked a bűneid. Tehát erre volt leginkább szüksége, és nem arra, hogy azonnal felkeljen és járjon. A bűnbocsánat oldozza fel a bénasságából, és ezt más nem adhatja meg neki. Isten tiszteletünk része az abszolúció. Most mondtam el csak utoljára ezt a szót, ígérem, több idegen szó nem lesz benne. Azt jelenti, hogy föloldozás. Amikor még itt az igehirdetés előtt mondunk egy igét a Bibliából, és tesszük ezt azért, hogy ez az ige már itt az elején szabaddá tegye aztán a szívünket arra, hogy oda tudjunk figyelni az Isten igéjére, hogy ne kösse meg az életünket, gondolatainkat, az a sok bűn, amit eleve már ide cipeltünk. A feloldozás nem a lelkésznek a tiszte, magunknak se tudjuk megadni. Jézus tudja elmondani nekünk, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És egy igét tudunk mondani egymásnak mindig, hogy abba lehet hittel belekapaszkodni és elfogadni. És hogyha ez az ember soha nem fog járni, de a bűnbocsánatot elnyerte, már akkor is teljes lesz az élete. Mert teljes életet nem a testileg egészséges emberek élnek, hanem azok az emberek élnek, akiknek az élete az Isten kegyelméből helyreállított élet, akik Krisztusban bűnbocsánatot nyertek és kaptak. A bocsánat Jézus Krisztusnak az életébe került, ezért szegezték őt fel a keresztfára, így állt oda helyettünk, érettünk és miattunk, és Jézusnál kész a bocsánat minden bűnünkre. Van hatalma erre, van hatalma a mi életünk felett is. Én magam csak küszködöm a bűn elhagyásával, de neki van hatalma arra, hogy csodát cselekedjen az életemben, hogy ezt a bűnt el is hagyjam, megtisztuljon az életem. Van hatalma körülmények felett, van hatalma ördög felett, van hatalma még az enyém felett is, hogy ők is megtérjenek és életet nyerjenek. Én sokszor csak bosszankodom, vagy félelemmel vagyok tele, hogy mi hogy lesz, de amikor az Isten kezébe kerül így az életem, akkor átélhetem a teljes védelmet, mert övé a legnagyobb hatalom. És a sokasság a végén így álmélkodott és dicsérte az Istent, hogy soha nem látott még ilyen csodát. Megvallhatjuk és elfogadhatjuk a bocsánatot és a kegyelmet, és ő feloldoz, és ad szabadulást és új életet. Mert ő az Istennek az egyszülött fia, aki azért jött erre a földre, hogy megszabadítsa az ő népét bűneiből. És aki nem nyert bűneire bocsánatot, annak még nincs rendbe az élete, az még bűneibe van, kárhozat fele megy. És aki kapja a bocsánatot, az sokszor még testileg is meggyógyul, megújul az ő ifjúsága, mint a sasé. Megtisztul a szíve, és megtisztul a tekintete is. Helyreáll a kapcsolat Istennel, tehát egy új alapon folytatódik tovább, mehet tovább. Tehát ezt csak Jézus tudja megadni, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Mert nála van új élet, új kezdés, bocsánat, és ami a nagyszerű, hogy az ő bocsánata az örökre szól. Ez az örökre, ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek több bűneim, és nem kell újra oda menjek hozzá, de amit egyszer megvallottam neki, azt ő megbocsájtotta. És az ő bocsánata elég az örök életre. És ezt gyakorolhatom utána naponta. Isten ma is azt akarja a mi életünkbe megcselekedni, hogy megvalljuk a bűneinket, és fogadjuk el a bocsánatát, és dicsőítsük a mi Urunkat érte, és menjünk nyugodtan haza ezzel a békességgel és örömmel, félelem nélkül, és akkor tudjuk ezt elmondani másoknak, hogyha átéltük. Jézus ma is hihetetlen dolgokra képes mindent megcselekedni, ugyanúgy, ahogy itt az igében le van írva, és ezek után ezt az embert hazaküldte az övéihez. Ma is, ha valaki bűnbocsánatot nyert, szabadulást nyert, akkor ezt odahaza kell leginkább, hogy bizonyítsa, hogy mit cselekedett vele az Isten kegyelme. Mert azt nem lehet eltitkolni, az az élet világítani fog, kívánatosra lesz mások számára is. És hogyha otthon ezt az embert meg tudja élni, akkor biztos vagyok benne, hogy menni fog más fele is, menni fog a távol valók fele is, még a munkahelyen is. És kívánom, hogy az Isten erősítse meg bennünket ebben. Amen. Ráfelelő énekként a 461. dicséretünknek a 3. és a 6. versét énekeljük. Az én erőm kicsiny, így kezdődik a 3. versszak. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy ránk nézve is igaz, amit énekeltünk, hogy a mi erőnk kicsi, és a bűn erős nagyon. Megvalljuk neked, Urunk, tehetetlenségeinket, amikor nem mozdultunk, pedig te mozdítottál volna igét szent lelked által. Nem nyílt a szánk, mert önző módon magunkra néztünk. Nem volt időnk, mert mással voltunk elfoglalva, talán éppen a szerzéssel. Bocsáss meg, Urunk, hogyha másokat okolunk saját tehetetlenségünk miatt. Segíts nekünk, Urunk, hogy rád nézzünk, hiszen te tudod munkálni a szívünkbe az akarást egyedül. Köszönjük a te mérhetetlenül nagy kegyelmedet és hatalmadat, hogy van hatalmad rá, tudom, ahogy énekeljük majd, hogy felszabaduljon az életünk minden bűnünk nyomása, szorítása alól. Köszönjük az, drága Urunk, hogy te tudsz így az életünkbe cselekedni, és folyamatosan ezt szeretnéd, hogy megtisztuljunk, felszabaduljunk téged dicsőítő életre. Köszönjük azt neked, Urunk, hogy haza küldesz a mieink közé, és segíts, hogy elsősorban feléjük tudjunk szolgálni, és mások fele is. Te taníts meg ennek az útjára, módjára, szeretetedből. Köszönjük azt, Urunk, hogy semmit nem egyedül kell, hanem mindent veled lehet. Kérjük, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is, és könyörgünk, Urunk Istenünk, még a gyászolókért, akik évekkel ezelőtt vesztették el hozzátartozójukat, hogy te adj nekik feloldozást a szomorúság fájdalmaiból. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, itt a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.